10. fejezet.
Azt mondja el, hogyan iparkodott Sancho elbűvölni Dulcine a kisasszonyt, és más épp oly nevetséges, mint valóságos események. Amint a fontos történet írója a jelen fejezetben elmondandó eseményekhez ér, megjegyzi, hogy szeretné őket hallgatással mellőzni, attól tart, hogy nem fognak neki hitelt adni, mivel Don Quixote hóbortossága ebben tetőpontját éri el, s oly magas fokra emelkedik, hogy még elképzelni is nehéz, sőt, még az elképzelhetőn is túlér két puska lövésnyivel. Azonban noha félt és gyanakodott, végül mégiscsak megírta úgy, ahogy megírta, sem meg nem toldva, sem meg nem csonkítva az igazságot egy hajszálnyival se, s mit sem törődve az ellenvetésekkel, és hogy talán hazugsággal vádolhatják. Ez egészen rendjén is van, mert az igazságot meg lehet tépázni, de megtörni nem, és az mindig úgy úszik a hazugság fölött, mint az olaj a víz fölött. Így hát történetét folytatva, elmondja, hogy Don Quixote elrejtőzvén a pagonyban, tölgyesben vagy erdőben, a nagy tobozó közelében, megparancsolta Sanchónak térjen vissza a városba, s addig újra a színe eléne kerüljön, amíg üzenetét nem jelentette szíve imádottjának, és hogy esdekelve kéri, legyen oly kegyes, mutassa meg magát az ő fókoly lovagjának, s méltassa áldásra, hogy minden tusájában, a legveszedelmesebb vállalataiban a legszerencsésebb sikert remélhesse. Sancho mindenre fogadta, hogy egészen úgy jár el, ahogy parancsolták, s most is olyan kedvező válasszal fog visszatérni, mint először. Eredj hát, fiam, szólt hozzá Don Quixote, s meg ne zavarodjál, ha majd a szépség ama napja előtt állasz, melynek fölkeresésére indultál. Ó, boldogabb te, a világ minden fegyverhordozójánál! Szedd össze az eszedet, s lesd el híven, hogyan fogad, vajon nem változik-e meg színében, ha majd üzenetemet átadod, nem veszti-e nyugalmát, nem zavarodik-e meg nevem hallatára, nem dőle hanyat párnájára, ha esetleg éppen dús, nyugvó ágyán találod ülve. Ha pedig talpon áll, jól vigyázd meg, nem támaszkodik-e hol egyik, hol a másik lábára, nem ismétli-e hozzád intézendő válaszát kétszer-háromszor, nem fordítja hízelgőből ridegé, szigorúból szerelmessé, nem emeli-e kezét hajához, hogy megigazítsa, bárha éppenséggel nem rendetlen. Egy szóval, fiam, vigyázz minden tettére, mozdulatára, mert ha úgy tudósítsz mindenről, ahogy történt, én abból megértem, mit tartogat szerelemről szíve legtitkosabb rejtekében. Mert tudd meg, Sancho, ha ugyan eddig még nem tudod, hogy a szerelmesek cselekedetei, mozdulatai, külső megnyilatkozásai, ha szerelmök forog szóban, a két kedves között a legbiztosabb hírnökök, és üzenetet visznek, hogy mi történik benn a szív mélyében. Menj, barátom, s vezessen téged az enyémnél nagyobb szerencse, tér vissza sokkal jobb hírekkel, mint amit keserű magányomban félve és remegve várhatok. Megyek, és nem sokára megint itt is termek, válaszolta Sancho, s csak bátorítsa kegyelmed addig is összeszorult szívét, mert most alig ha nagyobb egy mogyorónál. Jusson eszébe, hogy amint mondani szokták, aki mer, az nyer, megtalálja zsák a foltját, s ki lehet ugratni a nyulat a bokorból. Ezt csak azért mondom, hogyha éjjel nem találtuk is meg kegyelmes asszonyom palotáját vagy várkastélyát, most, amikor nappal lesz, majd könnyebben ráakadok, mint gondolnám, s ha megtaláltam, akkor csak tessék rám bízni. Már az igaz, Sancho, jegyezte meg Don Quixote, ugyancsak hajánál fogva szoktad ezt a sok közmondást ide cibálni, s adja Isten, hogy az én dolgom jobban üssön ki, mint a te idézgetésed. E szavak után Sancho hátat fordított gazdájának, s oldalba ütötte szamarát, Don Quixote pedig lóháton maradt, kengyelére s dárdájára támaszkodva, lelkében szomorú és zavart gondolatokkal. S most mi is magára hagyjuk és követjük Sanchót, aki épp oly zavart volt, s épp úgy tépelődött távoztakor, mint magára maradt gazdája, el annyira, hogy alig ért ki a pagonyból, s visszafordulva tapasztalta, hogy a lovag nem látja, leszállt a szamáról, egy fatövébe ült, s így szólt magában. Lássuk csak, Sancho barátom, hova is törekszik hát kegyelmet? Talán valamelyik szamarát megy keresni, ami elveszett. Nem bizaszt. De mit keres hát? Keresek, aminek senki ellen nem mondhat, egy hercegasszonyt, s ő benne a szépség napját, és egy egész égboltozatot. S ugyanhol fogod megtalálni, Sancho? Hol? A nagy Tobozó városában. Na jó, de kitől viszel neki üzenetet? A nagy hírű Don Quixote de la Mancha lovaktól, aki a ferdességeket kiegyenesíti, enni áld a szomjazónak, s inni áld az éhezőnek. Még ez mind jól van, de tudod-e, hol lakik? A gazdám azt mondja, bizonyosan valami királyi palotában, vagy valami büszke várkastélyban. S láttad te azt a kisasszonyt valaha? Dehogy láttam, de nem csak én nem, hanem még maga a gazdám sem. S ugyan nem gondolod, hogy megeshetik, s rendjén is lesz, ha a tobozóiak megtudják, hogy téged az hozott ide, hogy az ő herceg kisasszonyaikat elrabold, és úrhölgyeiket háborgasd. Erre kerülhetnek, és úgy eldöngethetnek, hogy nem marad benned egy épp porcika sem. S mit agadás bizony igazuk is lenne, ha ugyan nem néznék, hogy én csak küldött vagyok, és követségben jársz, barátom, bántódásod nem esik. Ebben ugyan ne bízzál, Sancho, mert ez a tobozói lakosság éppen olyan indulatos, mint tiszteletre méltó, s nem hagyja magát bolondá tenni. Isten úgy segéljen, ha megérzik a kolbász szagát. Lesz akkor neked nem ulas. Takarodjál, szajha fattya, elhord magad, ezer villám. S mi több? Én még a más kedvéért hajszolom a kacskamacskát. Ráadásul Tobozóban Dulcineát keresni annyit jelent, mint Ravennában Maricát, Szalamankában Diákot. Az ördögbe. De csak maga az ördög kevert bele ebbe a dologba, nem is más. Sancho ilyen magánbeszédet folytatott, ez aztán arra vezette, hogy még tovább is így szólt magában. De se baj, mindennek megvan a maga orvossága, kivéve a halált, mert életünk végén úgyis igája alá kell hajtanunk fejünket, mindnyájunknak, akármilyen nehezünkre essék is. Ez az én gazdám ezerszer is bebizonyította, hogy kötni való bolond. S ha ő 19, én meg egy hiá 20 vagyok, nem kisebb bolond ő nála. Miért követem én, s szolgálom, ha ugyan igaz, amit a közmondás tart, amilyen a gazda, olyan a szolga? Meg az a másik, nem az a kérdés, hol születtél, hanem hol nevelkedtél. Mint hogy pedig ő sült bolond, mint ahogy valóban az, még pedig olyan fajta, hogy a dolgokat a legtöbb esetben felcseréli egymással, s a feketét fehérnek tartja, a fehéret meg feketének, amint akkor is látszott, amikor a szélmalmokat óriásoknak mondta, a papok összvéreit meg dromedároknak, a junyájakat ellenséges hadseregnek, és több más mindenfélét. Nem lesz nagyon nehéz elhitetni vele, hogy valami parasztasszony, aki legelőször szemünk elé kerül, az a Dulcine a kisasszony. Ha ő aztán kételkedik, én majd megesküszöm rá. Ha ő esküdözik, én káromkodom. Ha pöröl, én még jobban pörölök, úgyhogy mindig enyém lesz az utolsó szó, ha az ördög elvisz is. Ezzel a makacskodással talán elérem, hogy ilyen követségekbe soha se küld el többé, látva, milyen rossz híreket hozok neki. De talán még azt is gondolja majd, könnyen meg lehet, hogy valami gonosz varázsló, hiszen mindig emlegeti, hogy van ilyen rossz akarója, elváltoztatta a kisasszony alakját, csak hogy neki borsot törjön az orra alá. Ebben a gondolatban Sancho Panza meg is nyugodott, hogy most már mindent elrendezett, és ott maradt egy helyben egész estig, hogy Don Quixote azt hihesse, Tobozóban járt, s vissza is tért annak rendje módja szerint. S terve olyan jól bevált, hogy amikor felkelt, a szamarára akart ülni, látta, hogy Tobozó felől három parasztasszony tart feléje. Három szamáron, vagy nőstény szamáron, amit ugyan a szerzők nem mondtak ki elég világosan, bárha hihető, hogy nőstény szamarak voltak, mert a parasztasszonyok általában nőstény szamára ülnek. Ez azonban nem lévén különös fontosságú, felesleges volna megállapításával sokat vesződnünk. Elég az hozzá, hogy mihelyt Sancho megpillantotta a parasztasszonyokat, sebes vágtatva nyargalt Don Quixotéhoz, aki most is javában sóhajtozott, és szerelmesen, keservesen turbékolt. Alig, hogy Don Quixote észrevette, így szólította meg. Mi baj, Sancho barátom? Fehér vagy fekete krétával jelöljeme a mai napot? Legjobb lesz, ha vörössel jelöli meg kegyelmed, válaszolt Sancho, mert a hirdetéseket úgy szokták a falon, hogy annál szembeötlőbbek legyenek, ha valaki olvasni akarja. Így hát, kiáltott fel Don Quixote, jó hírt hoztál? Olyan jót, válaszolt Sancho, hogy kegyelmednek egyéb teendője sincs, csak kapja sarkantyúba Rozinantét, és siessen ki a tisztásra, Dulcinea del Tobozó kisasszony fogadására, mert két udvarhölgyével közelít kegyelmed felé. Szentséges Isten! Mit mondasz, Sancho? Kiáltott fel Don Quixote. Vigyázz, hogy meg ne csalj, s ne akarj hamis örömökkel megörvendeztetni, igaz búbánatomban. Ugyan mi hasznom lenne belőle, ha megcsalnám kegyelmedet, kivált, mikor oly közel van az alkalom, hogy meggyőződhessék az igazságról. Rajta, rajta, uram, ha meg akarja látni kegyelmes herceg kisasszonyunkat, teljes díszben, fényes öltözetben, szóval úgy, amint illik. Hölgyei és ő maga is csupa csillogó arany, tetőtől talpig gyöngyfűzér, gyémánt, rubin borítja, tízszeresen szőtt sejembe, bársonyba öltözött. A hölgyek fürtjei szabadon omlanak vállukra, s amit a napsugár tündöklik a szellőben, de még olyan pettyes paripákon is jönnek, mint egy pár dúc, hogy soha szebbet nem láttam. Pár dúc, Sancho, pár dúc, igazította ki Don Quixote. Egy pár dúc, vagy pár dúc, egy kutya, válaszolt Sancho. Egyéb iránt akármi jönnek is, olyan szép úri asszonyságok, hogy párjokat ritkítják. Különösen az én kegyelmes asszonyom, Dulcinea, olyan, hogy az ember szeme szája eláll. Jer, Sancho fiam, mondta Don Quixote, s a nem is remélt jó híj jutalmául, ezennel neked ígérem első kalandomban ejtendő zsákmányom legjavát. Vagy ha ezzel be nem érnéd, akkor hát három kancám az idén ellendő csikait. Hiszen tudod, hogy fedeztetésre csaptam ki őket a falunk közös legelőjére. Már én inkább a csikókhoz állok, jelentette ki Sancho, mert hogy az első kaland zsákmánya elég zsíros lesz-e, azt előre tudni nem lehet. Eközben már kiértek az erdőségből, s közelükben megpillantották a három parasztasszonyt. Don Quixote végig-végig járatta szemét az egész tobozói úton, mivel azonban a három asszonyon kívül egy lelket sem látott, szörnyen megzavarodott, s azt a kérdést intézte Sanchohoz. Vajon a városon kívül vált-e el tőlük? Hogy? A városon kívül? Szólt Sancho. Talán farkasvakság van kegyelmet szemén, hogy nem látja, hiszen itt jönnek, s ragyognak, mint maga a nap, fényes délben. Én, Sancho, válaszol Don Quixote, csupán három parasztasszonyt látok, három szamáron. Uram, szabadíts meg a gonosztól, kiáltott fel Sancho. Hát lehetséges-e, hogy kegyelmed ezt a három párducot, vagy minek is mondja, melyek olyan fehérek, mint a hóvilág, szamaraknak nézze? Fogadom Istenemre, szálanként tépem ki a szakállamat, ha igaz volna. Már pedig én határozottan állítom, Sancho, mondta Don Quixote. Olyan igaz, hogy ezek szamarak, vagy nőstény szamarak, ami igaz, hogy én Don Quixote vagyok, te meg Sancho Panza. Én legalább úgy látom. Hallgasson, uram, erősködött Sancho, s így szót többet ne, inkább törölje meg a szemét, és siessen tisztelegni szíve királynője előtt, hiszen már itt van előttünk. És ezzel leugorván szamaráról, az egyik parasztasszony szamarát kötőféken ragadta, térdre borult előtte, s így szólt hozzá. Királynője, fejedelem asszonya és hercegnője a szépségnek, legyen nagyságod és magasságod oly kegyes, fogadja szívesen fogoly lovagjának hódolatát, mert egészen márvány szoborrá merevült amott. Úgy megzavarta nagyságot fenséges jelenléte, hogy azt se tudja, fiú-e vagy leány. Én Sancho Panza vagyok, az ő fegyverhordozója, ő pedig az elszomorodott Don Quixote de la Mancha, más néven a búsképű lovag. Már ekkor Don Quixote is ott érdelt Sancho mellett, s kimeresztett szemmel, zavar tekintettel nézett folytonosan arra, akit Sancho királynőnek és hercegasszonynak nevezett. Mivel azonban egyebet se fedezett föl benne, csak egy fiatal parasztleányt, mégpedig az se szépiből, mert lapos orrú holdvilágképű volt, csak ámult-bámult és isemerte nyitni a száját. Egyéb iránt maguk a parasztasszonyok is alig tudtak hova lenni csodálkozásukban, amikoron ezt a két furcsa embert ott látták, hogy térdre borulva elállták az útjukat. A csendet először a feltartóztatott nő törte meg, és bosszúsan kelletlenül így szólt. Menjenek a pokol fenekére, s hagyjanak békén bennünk, mert sietős az utunk. Sancho így válaszolt. Ó, hercegasszony, tobozó egyetlen birtokosa, s kegyelmességed nagy lelkű szíve, nem akar-e ellágyulni, amidőn itt látja térdelni fenséges színe előtt a kóbor lovagság támaszát és oszlopát? A másik asszony ezt hallva rákiáltott. Majd megvakarlak én, te istenlova. Lám, milyen csúfot akarnak űzni ezek az uracskák, az ilyen munkás parasztokból, mintha bizony mi háromig se tudnánk számolni. Elkotródjanak előlünk, s hagyj menjünk ki békével a maga útján. Kelj föl, Sancho, mondta el szavakra Don Quixote, mert immár látom, hogy a szerencse még most sem tartván elegendőnek szenvedésemet, minden utat elállt, amelyen némi enyhülés juthatna a testemben lakó szegény szívbe. Te pedig, ó, minden tökéletesség összessége, te minden emberi báj tetőfoka, egyetlen gyógyírja e téged imádó búskebelnek, bár üldözőm az álnok varázsló, ködfellegeket és hájogot borított szememre, s csak is nekem, de másoknak nem, a te páratlan szépségedet szegény parasztleány képévé változtatta. Ha ugyan az én arcomat nem varázsolta, a te szemedben rémítő szörny orcává. Esdekelve kérek, vess rám egy nyájas, szerelmes pillantást, s légy kegyes, ismert fel megalázkodásomban, térdre borulásomban, hogy elvarázsolt szépségednek is hódolok szívem odaadó bálványozását. Nézd ezt a vénséget, szólt a parasztlány. Kell is nekem a maga turbékolása. Menjenek Isten hírével, s térjenek ki az útból, azt még meg is köszönöm. Sancho ki is tért, s útnak eresztette nagy boldogan, hogy így szerencsésen menekült a kelepcéből. A Dulcineának kinevezett parasztlány pedig, mihelyt Sancho elengedte a kötőféket, egy bot végébe erősített szöggel megszúrta a párducát, s nyargalva rontott neki a mezőségnek. Amint azonban a szamár úgy érezte, hogy a szög a szokottnál mélységesebben szurkálja, ő se vette tréfára a dolgot, hanem hányta a farát, és addig rúgdalózott, amíg Dulcine a kisasszonyt a földre nem terentette. Don Quixotének sem kellett több, tüstént rohant segítségére. Sancho is futott, hogy helyre illesse, és megszorítsa a szamár hasára csúszott nyerget. Mikor a nyereg már rendben volt, Don Quixote ölben akarta a paripa hátára tenni elbűvölt imádottját. A hölgy azonban megkímélte ettől a fáradtságtól, mert alig, hogy talpra állt, néhány lépést tett hátrafelé, és azután neki szaladt, s a nyereg kápát mind a két kezével megragadva, felpattant a nyeregbe könnyebben, mint valami sólyom, s ülve maradt rajta férfi módra. Lánc horta! Kiáltott fel Sancho. A mi kisasszonyunk könnyebb a sólyomnál, s a lórapattanás dolgában tanulhatna tőle a regügyesebb kordobai vagy mexikói legény is. A nyerek hátulján egy lódítással átvetette magát, s paripát sarkantyú nélkül is úgy futtatja, mint a zebrát. De az a két udvarhölgy se kutyám, úgy rohannak, mint a veszedelem. Csak ugyanúgy is volt, mert amint Dulcinea már a nyerekben ült, a másik kettő is utána lódult, s még csak hátra sem tekintett, míg fél mérföldnyinél messzebb nem száguldott. Don Quixote szemmel kísérte nyomukat, s midőn már eltűntek, odafordult Sanchohoz ezekkel a szavakkal. Na, Sancho, mit szólsz hozzá? Üldöznek-e hát engem, csak ugyan a varázslók? Látod, hová fajul álnokságuk, s ellenem forralt haragjuk. Még attól az élvezettől is meg akartak fosztani, hogy a maga valóságában láthassam imádottamat. Én csak ugyan a végre születtem, hogy példaképe legyek a megtestesült szerencsétlenségnek. Célpontnak, céltáblának pécézett ki a balsors magának, és belém lövöldözi nyilait. Tudd meg, Sancho, még azt is, hogy ezek az átkozottak nem érték be azzal, hogy csupán elváltoztassák Dulcineámat, hanem így alacsony és dísztelen ábrázatú pornővé varázsolták. Sőt, még az előkelő úrhölgyek sajátos jó illatától is megfosztották. Bár ők mindig ámbra és virágok közt élnek. Mert tudd meg, Sancho, hogy amikor odamentem, hogy felsegítsem Dulcineát párducára, amint te mondod, bár én szamárnak néztem, olyan nyers fokhagymaszak csapott meg, hogy szinte facsarta az orromat. Gyomrom meg, majd kiszakadt a helyéből. Alávaló cudarok! Kiáltott fel ezekre a szavakra Sancho. Ármányos, gonosztevő boszorkányosai! Bár csak úgy látnálak, minnyájatokat állatoknál fogva, zsinegre fűzve, mint a szardíniákat kopoltyújukon. Sokat tudtok, sokat tehettek, de követtek is el sok gonoszat. Beérhettétek volna azzal is semmire kelők, hogy kegyelmes asszonyom szemének gyöngyeit gubacsá változtassátok, tiszta arany hajfürtjeit, vörös ökör, farka szőrszálaivá. Szóval minden kecsességét rúdságá. Csak már legalább jó szagát hagytátok volna meg, Ettől talán rájöhettünk volna, mi lappang a rút kéreg alatt. Bár ha az igazat megvalva, én semmi csúnyát se láttam, hanem csak a legszebbet, amit kiváltképpen gyönyörűségesített egy anyajegy a szája fölött, jobbról azzal a 7-8 szőke, bajuszforma, aranyszínű, egy arasznál is hosszabb szőrszállal. Mint hogy az arcon mutatkozó névjegyek rendesen, szoros összefüggésben állnak a testen levőkkel, jegyezte meg Don Quixote, dulcinea temporán, az arc felének megfelelő oldalon egy másik anyajegynek is kell lennie, csak hogy anyajegyén túl hosszúnak tartom az említett szőrszálakat. S mégis igazán mondhatom kegyelmednek, erősítgette Sancho, olyan jól illett neki, hogy kívánat volt ránézni. Meghiszem azt, barátom, mondta Don Quixote, mert a természet semmi olyannal föl nem ruházta Dulcineát, ami ne volna teljes és tökéletes. S ezért, ha 100 ilyen anyajegy lenne is rajta, amilyet említesz, nem folt, hanem mind meg annyi hold és ragyogó csillag volna. De mondd csak, Sancho, az, amit te megigazítottál, s amit én szamárnyeregnek néztem, lapos nyereg volt-e, vagy hölgynyereg? Nem biz az uram egyik sem, felelte Sancho, hanem kápa nyereg, de olyan takaróval, ami megért egy fél országot. Ó, hogy én mindezt nem láthattam, Sancho, kiáltott fel Don Quixote. Ismétlem, ezerszer ismétlem, nincsen nálam szerencsétlenebb ember. Bizony nagy megerőltetésébe került a semmire kelő Sancsónak, hogy így szépszerivel elámított ura ennyi balgaságának hallatára tűrtőztesse nevetését. Végre aztán, sok hasonló szó után újra felkaptak jószágaikra, s útra keltek Zaragoza felé, idejekorán oda akartak jutni, hogy részt vehessenek a híres városban évente tartott ünnepélyeken. Mielőtt azonban odaértek volna, sok olyan dolog történt velük, ami jeles, nagy és új volt amiatt, méltó a megírásra és olvasásra, mint alább látható is lészen.